Mózes második könyve, 21. és 22. fejezet. Ezek azok a jogszabályok, amelyeket eléjük kell tárnod. A jogszabályokat azoknak a víráknak adta Isten, akiket a nép kisebb ügyeinek megítélésére nevezett ki Mózes, és ő maga már csak a nagyobb ügyekkel foglalkozott. Ezeket tehát nem szó szerint kell értelmezni, hanem ezek irányadó jogszabályok arra nézve, hogy hogyan bíráskodjanak a vírák. Az írásokban szó van Isten törvényeiről, rendeleteiről és jogszabályairól. A rendeletek különböznek a jogszabályoktól, és ezek is különböznek a törvényektől. Érdekes, hogy a 6. versben és a következő fejezet 8. és 9. versében a bírák szó eredetiben Elohimnak van írva, amely szó szerint isteneket jelent. A bírákat azért hívja isteneknek, mert Isten helyett mondják ki az ő ítéletét az emberekre. János evangéliumában olvashatjuk, hogy a farizeusok Jézussal vitatkoztak, amikor ő kijelentette, hogy mielőtt Ábrahám volt, én vagyok, és ezért meg akarták kövezni őt. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében. Ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki. Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus így válaszolt. Nincs-e megírva a ti törvényetekben? Én mondtam, istenek vagytok. Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, már pedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok, káromlást szólsz, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok? Jézus erre a része utalt itt a 2. Mózesben, ahol a bírákat isteneknek nevezik. De ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy olyanok voltak, mint az örök Isten, aki a mennyet és a földet teremtette. Csak azt jelentette, hogy bíráskodásuk során Isten helyett ítélték meg az emberek dolgait, és így az emberek élete is a kezükben volt. Az Elohim szó az Ószövetségben sokféle Isten megjelölésére használatos, nem csak egyedül az élő Istenre, aki a mennyet és a földet teremtette. A Biblia ír arról, hogy az embereknek sokféle Istenük lehet, amelyek közül egy sem a valóságos élő Isten, mégis Istenek, mert az emberek életének irányítói. Dávid azt mondta, hogy a pogányok istenei hiába valóak, és itt is az Elohim szót használta. Isten kihívása ezek felé az istenek felé az, hogyha Istennek mondják magukat, akkor bizonyítsák be úgy, hogy valamit jelentsenek ki előre, ami meg fog történni. János evangéliumának előbb idézett részét a mormonok arra használták, hogy az emberek istenné válásának tanítását megteremtsék. Azt tanítják, hogyha egy hű mormon vagy, a házasságodat a mormon templomban kötötted, eleget tettél a különböző szertartásoknak, megfelelő alsó neműt viselsz, akkor te is Isten leszel. A feleségeddel együtt egy bolygót fogtok örökölni, és ott a ti saját kis világotokat alapozhatjátok meg, és más emberek, akik egyébként jó keresztények voltak, de nem tartottak be minden mormon tradíciót, azok lesznek a ti angyalaitok, és szolgálni fognak titeket. Ezen a bolygón tehát istenek lesztek, és ott megteremthetitek az élet alapjait az utódaitok segítségével. Brigham Young ezt a koncepciót egy lépéssel visszafejlesztette, és ez sok mormont felbőszített. Ő azt állította, hogy Ádám egy jó mormon volt, aki istenné vált, és elhozta a földre az egyik csillagrendi feleségét, Évát. Nekik megszülettek a gyermekeik, elkezdték benépesíteni a földet, és így Ádám a mi egyetlen istenünk. Egy egész gondolatrendszert építettek fel így az Új Testamentum egyetlen versére, ahelyett, hogy megnézték volna, hogy valójában mire is utal ez a vers. Az isteni szintre való emelkedés vágya volt az, amely az emberiség problémáinak kezdetét jelentette, előtte pedig az angyaloknál is ugyanezt történt. A sátán bukásáról olvashatunk az Ézsaiás 14-ben, és láthatjuk, hogy az ő akarata az Isten akarata ellen fordult, és kijelentette, hogy olyan leszek, mint a magasságos. Shakespeare tollából a következőt olvashatjuk. Ó, Cromwell, menekülj a nagyra vágyástól, mert e bűn miatt buktak el az angyalok is, olyan leszek, mint Isten. Amikor Ádámot és Évát a paradicsomban megkísértette a sátán, hogy egyenek az Isten által tiltott gyümölcsből, akkor mi volt a kísértés reklámja? Ha eszel belőle, olyan bölcs leszel, mint Isten. Az Istennel felérő bölcsesség vágyát használta fel arra, hogy Évát elbuktassa az Édenkertben. Tehát itt a bírákat azért nevezik isteneknek, hogy ők felfogják feladatuk súlyát, hiszen az emberek élete függött tőlük. Én soha nem szeretnék bíró lenni emiatt, mert nem lenne egy nyugodt pillanatom sem. Attól rettegnék, hogy rossz döntést fogok hozni, hisz tudatába lennék annak, hogy egy ember élete és jövője van az én kezemben. Teljesen tönkretenne engem, hogyha egy embert 5 év börtönre becsukatnék egy olyan bűnesetért, amit el sem követett. Úgyhogy soha nem lennék bíró. Sajnos, akik az emberek felett bíráskodnak, valóban úgy viselkednek, mintha valójában istenek lennének, és el is várják, hogy ennek megfelelően hajbókoljanak nekik az emberek. Amikor bemész a tárgyalóterembe, akkor elvárják, hogy mindenki felálljon, meghajoljon a tekintélyük előtt, járuljon eléjük, és sokuknak hihetetlen taszító a hozzáállásuk. Ehhez inkább tudatába kellene kerüljenek annak a hatalmas felelősségnek, amely nekik adatott, és a nagy büszkeség helyett inkább hatalmas alázat kellene beléjük költözzön. A 21. és a 22. fejezet a bírákkal és a jogszabályokkal foglalkozik. Ha héber rabszolgát vásárolsz, 6 évig szolgáljon, de a 7. menjen el szabadon váltságdíj nélkül. Ha egyedül jött, egyedül is menjen el. Ha felesége van, menjen vele a felesége is. Itt ismét találkozhatunk a 6+1-es mintával. 6 napon át munkálkodj, a 7. pihenj. A héber szolga is 6 évet kellett szolgáljon, és a 7. szabaddá vált. A 6+1-es minta nem csak napokban, hanem hónapokban és években is megtalálható. A zsidó naptár 7. hónapja szent hónap volt, amikor az engesztelő áldozat és az ünnep is megtartatott. 6 évig vethettek magot a földbe, a 7. évben pedig parlagon kellett hagyni a földet, és csak azt ehették, amit magától termett, nem vethettek azért, hogy adjanak egy év pihenést a földnek. A zsidók ezt nem tartották be, és Isten később ezért megbüntette őket. 490 évig voltak a földen anélkül, hogy pihenő évet adtak volna a földnek, Isten pedig azt mondta, hogy 70 pihenő évvel tartoztok a földnek, ezért aztán 70 évig maradtok Babilonban, hogy a föld megkapja a pihenő éveit. Az a véleményem, hogy ez a minta a jövőre is vonatkozik. Hiszen a föld 6000 éve a sátán fogságában van, és a 7. évezred lesz az újjáéledés ideje, a szabadságé, amikor majd visszatérünk Istenhez. Ezért a jelenkor nagyon izgalmasnak ígérkezik, mert nagyon-nagyon közel kerültünk már a 7. évezredhez. Pontosan nem tudjuk, hogy hány évvel Krisztus előtt bukott el Ádám, de körülbelül 4000 évvel Krisztus előtt történt meg, hogy Ádám ezt az egész rendszert átadta a sátánnak. Így a sátánnak már körülbelül 6000 éves uralma van itt a földön, és nagyon várjuk már azt a dicsőséges 7. évezredet, amikor az ember és a föld megszabadul, és visszaáll az eredeti rend, és Krisztussal fogunk uralkodni a földön, Isten 1000 éves királyságában. A szabadulás napja nagyon közel van. Erről szól a Jelenések könyvének 5. fejezete, ahol Jézus elveszi a 7 pecsétes tekercset, amely a föld tulajdonlevele, és birtokba veszi azt, amit saját vérén váltott meg, majd a 19. fejezetben visszatér, hogy megalapítsa Isten királyságát a földön. Ha az ura adott neki feleséget, és az fiúkat vagy leányokat szült neki, az asszony legyen az urái gyermekeivel együtt, a férfi pedig menjen el egyedül. A rabszolgának semmiféle tulajdonjoga nem volt, tehát ha eladtak valakit rabszolgának, és közben az ura egy másik rabszolganőt hozzáadott feleségül, és gyermekeik születtek, a 7. évben szabad lehettél, de nem vihetted magaddal a feleségedet és a gyermekeidet, mert a nő az urat tulajdonában volt, és a kapcsolatotok gyümölcse is az ő tulajdona maradt. Ez nagyon kegyetlenül hangzik, és igen nehéz számunkra ezt felfogni. De ha a rabszolga határozottan azt mondja, hogy szereti az urát, feleségét és gyermekeit, és nem akar felszabadulni, akkor vigye őt a bírák elé, állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélfához, és fúrja át az ura fülét egy árral, és legyen örökös rabszolgája. Miután kifúrták a fülét, általában egy aranyfülbevalót tettek bele, ami azt jelentette, hogy ő rabszolga lett a saját választásából. Érdekes az a profécia Jézus Krisztusról, amely így szól. Átszúrta a fülemet. Jelképesen Krisztus füle is ki van nyukasztva, mert ő a saját választásából alárendelte magát az Atya akaratának. Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát saját akaratából vette fel a szolgai formát. Átvitt értelemben az én fülem is ki van lyukasztva, mert boldogan fogadom el a csak Jézus Krisztus rabszolgája címet. Ez a saját választásom, nem kényszerből szolgálom őt, hanem én akarok az ő szolgája lenni, azt akarom, hogy minden, ami vagyok, és minden, amin van, az az övé legyen. Nem akarok saját tulajdont, mert amin van, az csak az átjukasztott fülem. Az Új Testamentum levelei így kezdődnek. Pál, Jézus Krisztus rabszolgája. Péter, Jézus Krisztus rabszolgája. Júdás, Jézus Krisztus rabszolgája. Nagyon szerették ezt a megszólítást, és szerintem sem történhetne velünk jobb annál, mint hogy Jézus Krisztus rabszolgájává legyünk saját választásunk alapján. Én szeretem őt, ő az én uram, mert soha senki nem bánt velem olyan jól, mint ő, soha sem volt ilyen jó dolgom, ezért szeretem szolgálni őt. Ez az életem választása, és ez visszavonhatatlan. Ha egyszer átjukasztották a füledet, akkor ez egy életre szóló választás volt. Ha valaki a leányát adja el rabszolgának, az ne úgy menjen el, ahogyan a rabszolgák szoktak elmenni. Ha nem tetszik az urának és nem veszi feleségül, engedje meg, hogy kiváltsák. De ahhoz nincs joga, hogy idegen népnek adja el, mert akkor hűtlenül bánik vele. Abban az időben a férfiak megvásárolták a feleségeiket, és azok olyanok voltak, mint a szolgák vagy a rabszolgák. Ha pedig fiának adja feleségül, a leányokra vonatkozó jogszabály szerint járjon el vele. Ha még egy másikat is vesz neki, amannak az életét, ruházatát és házastársi jogát ne csorbítsa meg. Mert ha nem így bánik vele e három dologban, akkor pénzbeli váltság nélkül mehet el. Tragikus dolog, de abban az időben a nőknek igen kevés joguk volt, viszont azóta hatalmas változás történt. Miért? Jézus Krisztusnak köszönhetően. A nőket még mindig iszonyatosan elnyomják egyes kultúrákban. Nézzétek csak meg a beduin nőket, és közben adjatok hálát, hogy Jézus Krisztus megszabadított titeket attól az élettől. Jézus Krisztus kijelentette, hogy mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, és Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, azaz a különbségek eltöröltettek. Krisztus az, aki egyforma talajra állított minket, és megszüntette a férfiak felsőbbrendűségét. Mi mindnyájan egyek vagyunk a Krisztus Jézusban. A keresztény etika adta meg a lehetőséget a nőnek, hogy a férfiakkal egy szintre kerüljenek, de ez egyetlen olyan kultúrában sincs így, ahol a keresztény evangéliumnak nem volt elég erős hatása. Ha valaki úgy megüt valakit, hogy az belehal, akkor halállal kell bűnhődnie. De ha nem szándékosan ölt, hanem Isten akaratából esett a kezébe, akkor kijelölök olyan helyet, ahová menekülhet. Ha az emberölés nem volt szándékos vagy előre eltervezett, Isten menekvési helyeket, azaz mencsvárakat jelölt ki, és ide menekülhettek a tettesek a bosszúállás elől. Ha például te megölted volna a bátyámat, akkor nekem kötelességem lett volna bosszút állni és megölni téged. Ha tehát ez csak egy véletlen baleset volt, és én emiatt meg akartalak volna ölni, akkor te a mencsvárakba menekülhettél volna, és ott biztonságban lehettél volna egészen addig, amíg ott maradsz. Ha pedig valaki szánt szándékkal tör a fele barátjára és orvul öli meg, az ilyet oltáromtól is vidd el, és halljon meg. Ha valaki megveri apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ha valaki embert rabol el, akár eladta már, akár még nála van, halállal bűnhődjék. Ha valaki apját vagy anyját gyalázza, az halállal bűnhődjék. Ha férfiak összevesznek, és az egyik úgy megüti a másikat kővel, vagy az öklével, hogy az nem hal meg ugyan, de ágynak esik, ha föl kell és botra támaszkodva kint tud járni, maradjon büntetlen, aki megütötte. Csupán a fekvés idejére adjon kártérítést, és gyógyítassa meg. Ha valaki rabszolgát vagy rabnőjét úgy üti meg botta, hogy az meghal a keze között, annak bűnhődnie kell. De ha egy-két napig még életben marad, ne bűnhődjék az ura, hiszen a saját pénzéről van szó. Ha férfiak verekednek, és úgy meglöknek egy terhes asszonyt, hogy az idő előtt megszül, de nagyobb szerencsétlenség nem történik, akkor bírságot kell fizetni aszerint, ahogyan az asszony férje megszabja, és a bírák előtt kell azt megadni. Ha viszont nagyobb szerencsétlenség történt, akkor életet kell adni életért. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kezért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kékfoltot kékfoltért. Az emberek kezdték félreértelmezni ezt a törvényt, és azt tartották, hogy ha valaki szemen üt, akkor neked is jogod és kötelességed visszaütni, azaz szemet szemért, fogat fogért. Az úr itt valójában nem arról beszélt, hogy ez kötelező, hogy kötelező megfizetni a rosszat rosszal, hanem korlátozza a büntetések lehetőségét, mert a bűnös emberi természetünk szeretne sokkal nagyobb büntetést adni annak, aki velünk szemben bűnt követel. Amikor én és az öcsém gyermekek voltunk, állandóan verekedtünk, és amikor ő eltalált egyszer, akkor mi volt a szándékom? Az, hogy én is eltaláljam, de egy kicsit jobban, mint ő engem. Gyakran csak játékból kezdődött az egész, de a végén már véresen komolyjá vált a dolog. Ilyen az emberi természet, és ezen jogszabályok szándéka az volt, hogy ezt korlátozza. Szemet szemért, nem egy szemért két szemet, vagy fogat fogért, de nem három fogat egy fogért. De az emberek a büntetéseket kötelességként kezdték alkalmazni, és Jézus ezért mondta, hogy ha egy ember arcul üt, fordítsd neki oda a másik felét is, ne keresd a bosszú állást. Krisztus egy teljesen új megközelítést alkalmazott, és megmutatta, hogy nem vagyunk kötelesek megütni a másikat, ha ő megütött minket. Jobb, ha megbocsájtunk, és túllépünk az egészen. Ezáltal Krisztus azt mutatta meg, hogy a törvény szándéka az ember bosszúállásának kordában tartása volt, de a farizeusok mindezt félreértelmezték. Ha valaki úgy megüti rabszolgának vagy rabnőjének a szemét, hogy megvakul, akkor bocsássa szabadon a személyért. Ha pedig a fogát üti ki valaki a rabszolgának vagy rabszolganőjének, akkor bocsássa szabadon a fogáért. Ha egy ökör felöklel egy férfit vagy egy asszonyt úgy, hogy belehal, akkor agyon kell verni kővel azt az ökröt, és a húsát nem szabad megenni. Az ökör gazdája azonban ártatlan. De ha az ökör azelőtt is öklelős volt, és erre figyelmeztették a gazdáját, mégsem vigyázott rá, és ezért ölt meg egy férfit vagy egy asszonyt, akkor agyon kell verni az ökröt kővel, és a gazdájának is meg kell halnia. Ha váltságdíjat vetnek ki rá, akkor annyit kell fizetnie élete váltságául, amennyit csak kivetnek rá. Akár fiút, akár leányt öklel fel, e szerint a jogszabály szerint kell eljárni ellene. Ha rabszolgát öklel föl az ökör vagy rabnőt, akkor adjanak urának 30 ezüst pénzt, de az ökröt verjék agyon kővel. Érdekes, hogy Júdás Iskariótes pontosan ennyi ezüst pénzért adta el Jézust, mint amennyit egy ökör által felöklelt rabszolgáért kellett adni. Ha valaki nyitva hagy egy kutat, vagy ha valaki kutatás és nem fedi be, és emiatt ökör vagy szamár esik bele, akkor a kút tulajdonosa fizessen kártérítést. Térítse meg az állatárát a gazdájának, és a döglött állat legyen az övé. Ha valakinek az ökre felökleli egy másik ember ökrét, és az megdöglik, akkor adják el az élő ökröt, és annak az árát meg a döglött állatot is felezzék meg. De ha tudták, hogy az ökör azelőtt is öklelős volt, és a gazdája mégsem vigyázott rá, akkor ökröt kell adni kártérítésül az ökörért, a döglött állat pedig legyen az övé. Ha valaki ökröt vagy bárányt lop és levágja vagy eladja, akkor 5 marhát adjon kártérítésül az ökörért, és 4 juhot egy bárányért. Abban az időben az ártatlan fél megkapta, ami őt illette, de azóta valami igencsak elromlott az igazságszolgáltatásban, mert manapság a bűnösök jogaira fektetjük a hangsúlyt, és nem az áldozat jogaira. Lassan már nem is lehet igazságszolgáltatásnak nevezni ezt a rendszert, mert igen kevés a valódi igazság szolgáltatása. Ha a tolvajt betörésen érik, és úgy megverik, hogy meghal, nem számít vérontásnak. De ha ez napvilágnál történik, akkor vérontásnak számít. A tolvajnak kártérítést kell fizetnie, s ha nincs neki miből, akkor el kell adni őt a lopott jószág miatt. Ha élve találják meg nála a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár jó az, kétszeresen kell megtérítenie. Ha valaki mezőt vagy szőlőt legeltet le úgy, hogy ráengedte az állatját, és az a más mezején legelt, az térítse meg a kárt mezeje vagy szőlője legjavából. Más szóval, ha a juhaidat ráengedted az én búzamezőmre, akkor elmehetek a te meződre, és abból a legjavát levághatom magamnak. Ha tűz üt ki és belekap a sövénybe, úgyhogy elégnek a gabona keresztek, a lábon álló gabona vagy a mező, akkor fizessen teljes kártérítést az, aki a tüzet okozta. Ha valaki pénzt vagy értéktárgyakat ad át embertársának megőrzésére, és azt ellopják annak az embernek a házából, ha megtalálják a tolvajt, kétszeresen térítse meg. De ha nem találják meg a tolvajt, akkor a házgazdáját állítsák a bírák elé, hogy nem nyújtotta el ki a kezét embertársának a tulajdonáért. Minden hűtlen kezelés dolgában, akár ökör, akár szamár, akár jú, akár ruha, bármilyen elveszett dolog az, amiről valaki azt mondja, hogy az övé, kettejük ugye kerüljön a bírák elé, és akit a bírák bűnösnek ítélnek, adjon kétszeres kártérítést a fele barátjának. Ha valaki szamarat, ökröt, bárányt vagy bármilyen állatot ad át megőrzésre embertársának, és az megdöglik vagy megsérül, vagy elhajtják úgy, hogy senki sem látta, akkor az úrra tett esküdöntsön kettőjük között, hogy nem nyújtotta ki kezét embertársának a tulajdonáért. Ezt fogadja el az állatgazdája, és nem kell kártérítést fizetni. Más szóval, ha a rám bízott öködnek valami baja esett, de én megesküszöm előtted az Istenre, hogy nem én okoztam a bajt, akkor ezt az esküt el kell fogadjad. De ha valóban ellopták tőle, akkor kártérítést kell adnia a gazdának. Ha viszont vadállat tépte szét, hozzon bizonyítékot, és akkor nem kell a széttépettet megtérítenie. Ha valaki kölcsönkért fel a barátjától egy állatot, és az megsérült vagy megdöglött, amikor gazdája nem volt ott, akkor kártérítést kell neki fizetni. Ha például a kölcsönkért lovadat agyonhajtom a nagy melegben, akkor meg kell fizessem neked az árát. De ha a gazdája jelen volt, akkor nem kell neki megtéríteni. Csak ha bérelt állat volt, akkor kell gazdájának megkapnia a bért. Ha valaki elcsábít egy szűzlányt, aki még nincs eljegyezve és vele hál, akkor jegyajándékkal jegyezze el magának feleségül. De ha az apja semmiképpen sem akarja hozzáadni, akkor annyi pénzt kell fizetni, amennyi a hajadonok jegyajándéka szokott lenni. És most néhány fővesztéssel járó bűn felsorolása kezdődik itt. Varázsló asszonyt ne hagyj életben. Mindenkit meg kell ölni, aki állattal közösül. Aki isteneknek áldozik, és nem egyedül az úrnak, azt ki kell írtani. A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd őt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban. Ne nyomorgassátok az özvegyeket és az árvákat. Ha mégis nyomorgatjátok őket, és hozzám kiáltanak segítségért, bizony meghallgatom kiáltásukat. A következő néhány esetben pedig Isten felsorolja, hogy ő maga hogyan fogja megvédeni a gyengéket és a szegényeket. Ezért legyetek óvatosak, és ne használjátok ki azt a szemét, aki már amúgy is hátrányos helyzetben van. Tragikus, hogy a sarlatánok olyan emberekért imádkoznak, akik már addigra is szomorú állapotban voltak, és ők még továbbra is csak kihasználják őket. De Isten meghallja az elnyomottak kiáltásait, és nagy bajba fognak kerülni az ilyenek egy napon. Ne nyomorgassátok az özvegyeket és árvákat. Ha mégis nyomorgatjátok őket, és hozzám kiáltanak segítségért, bizony meghallgatom kiáltásukat. Fölgerjed haragom, és fegyverrel öllek meg benneteket, és majd a ti feleségeitek lesznek özvegyekké, és gyermekeitek árvákká. Ha pénzt adsz kölcsön a népemből való szegény embernek, ne légy neki uzsorása, ne vessetek ki rá uzsorát. Ha zálogba vetted embertársad felső ruháját, naplementéig add vissza neki. Abban az időben nem volt takaró, és csak a ruhák tartották éjszaka a meleget, ebbe burkolózva aludtak az emberek. Mert egyetlen takarója testének ruhája az. Miben hájon? Bizony, ha hozzám kiált segítségért, meghallgatom, mert én kegyelmes vagyok. Isten nagyon kegyelmes a szegényekkel és az elnyomottakkal, a füle meghallja kiáltásaikat. Ha te vagy az, aki elnyomod őket, akkor nagyon vigyázz. Én nagyon szeretem Istent, hogy ennyire szívén viseli az árvák sorsát. Szeretem őt, mert nagyon kegyelmes. A bírákat ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd. Az új szövetség azt tanítja, hogy imádkozzatok a vezetőkért, és ez a mi kötelességünk és felelősségünk is. Nem szeretnék bíró lenni, de államelnök sem lennék, sőt a kormány tagjaként sem szeretnék dolgozni. Nagyon örülök, hogy az Úr rabszolgája lehetek. Ne késsél adni abból, amiből bőséged és fölösleged van. Elsőszülött fiadat ad nekem. Emlékezzetek, hogy Egyiptomban meghaltak az elsőszülöttek, és azóta az Isten az elsőszülötteket magának kérte. Az elsőszülött fiad az Istené volt, és ha szeretted volna megtartani, akkor meg kellett váltsad tőle. Igaz volt ez az állatokra is, az elsőszülöttek mind az Istené voltak. Így cselekedj marháddal és juhoddal. 7 napig legyen az anyjával, a 8. napon add nekem. Legyetek szentek előttem. A mezőn széttépett állat húsát ne egyétek meg, hanem dobjátok oda a kutyáknak.